Imádkozzunk. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet minden egyes tagját. Isten tegye gazdagon megáldotta ezt a mostani együttlétünket is. Isten tiszteletünk kezdetén a 454. számú énekünk első három verszakával dicsérjük Istent. A 454. számú énekünk első három verszakát énekeljük. Az első verszak így kezdődik. Nagy Isten téged imád, menj minden lakója. Istennek ígéjét, úgy, amint az írva található a Máté evangéliuma 13. fejezetének 31-től 51-ig terjedő verseiből. hogy miképpen van megírva Istennek szava, felolvasom azt a Máté evangéliumából, a 13. fejezetből, a 31-től 51-ig terjedő verseket kövessük figyelemmel. Más példázatot is mondott nekik, hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet az ember elvet a szántóföldjébe. Kisebb ez minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél fává lesz, úgyhogy előjönnek az égi madarak, és fészket raknak az ágai. Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet vett egy asszony, és belekevert 3 mérce lisztbe, mire az egész megkelt. Mindezeket példázatokban mondta Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit sem mondott nekik, hogy beteljesedjék a próféta mondása, példázatokra nyitom meg számat, feltárom mindazt, ami a világ teremtése óta rejtve volt. Akkor elbocsátotta a sokaságot, és bement a házba. Tanítványai pedig odamentek hozzá, és ezt mondták, magyarázd meg nekünk a szántóföldben nőtt konkoly példázatát. Ő pedig így felelt, aki a jó magot veti, az az emberfia, a szántóföld pedig a világ, a jó mag az Isten országának fiai, a konkoly pedig a gonosz fiai. Az ellenség, aki a konkolyt veti, az ördög, az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Amint azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik, úgy lesz a világ végén is. Az emberfia elküldi angyalait, és az ő országából összegyűjteti mindazokat, akik botránkozásokat okoztak, és akik gonoszul cselekedtek. Bevetik őket a tüzes kemencébe, lesz ott sírás és fogcsikorgatás. Akkor az igazak fénylenek, mint a nap, az ő atyuk országában, akinek van füle a hallásra, hallja meg. Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember, ha megtalál, elás, és örömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megveszi azt a szántóföldet. Ismét hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöket keres. Amikor egy nagy értékű gyöngyre talál, elment, mindenét eladta, és megvásárolta azt. Hasonló a mennyek országa a tengerbe vetett kerítőhálóhoz, amely mindenféle halat összefog. Amikor megtelik, kivonják a partra, és nekiülve kiválogatják a javát edényekbe, a hasznavehetetlen pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Eljönnek majd az angyalok, és kiválogatják az igazak közül a gonoszokat, és tüzes kemencébe vetik őket, lesz ott sírás és fogcsikorgatás. Megértettétek mindezt? Azok így feleltek, megértettük. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozzék a mi szívünkben gazdagon, és mi teremünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Úristen, örökké való és mindenható atyánk! Íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és itt vezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor is így szól mi hozzánk az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent az előbb megkezdett énekünkkel, a 454. számú énekünk 4., 5., 6. és 7. verszakát. A 454. számú énekünk 4. verszaka így kezdődik, a kincs epesztő szomja és a nagy szegénység lelkünk egyaránt nyomja. imádkozzunk. Megköszönjük neked, Istenünk, hogy ezen a vasárnap reggelen eljöhettünk a te házadba. Köszönjük, hogy ott él szívünkben az irántad való vágyakozás és szomjúság. Érezzük, hogy te tudsz bennünket egyedül megelégíteni. Minden más csak pótlék, és nem adhat tartós és maradandó belső békességet, tartalmat a mi életünknek, örömöt és reménységet. Köszönjük neked, Istenünk, hogy szeretsz bennünket. Annyiszor vétkeztünk ellened az elmúlt hét eseményeiben, történéseiben is. Hányszor halkult el az imádság a mi ajkunkon, hány olyan tervünk volt, amelyet nélküled szőttünk, hány olyan utunk, amelyen nélküled akartunk járni és boldogulni, hányszor bántottuk meg embertársainkat, és ahelyett, hogy hitből fakadóan szeretet és világosság sugárzott volna belőlünk, voltunk pusztán magunknak valók, önzőek, voltunk olyan emberek, akiken nem látszott a te munkád és a te erőd. Bocsáss meg ezt nekünk! Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban ma is kész vagy bennünket bukásainkból felemelni, belül lélekben megtisztítani, és új erőt adni az engedelmesebb, a teljesebb életben. Köszönjük neked, Istenünk, hogy eléd hozhatjuk most minden próbatételét és fájdalmát a mi életünknek. Köszönjük, ha örömeinket is eléd hozhatjuk, ha valami sikerült, ha valakinek a kezét most megfoghatjuk, ha valamit elértünk, ha valami olyan eseményért bennünket, ami mosolyt fakasztott a mi arcunkon, a mindennapi kenyérért, a testi erőért, mindenért, te neked adunk hálát, Istenünk. És kérünk, hogy ezeket az örömöket szenteld meg, tisztítsd meg, és mélyítsd el a mi számunkra, hogy legyenek maradandóak, és belső forrásból belőle táplálkozóak. Köszönjük azt is, Istenünk, hogy készülhetünk ismét ígédnek befogadására. Hadd vegyük azt ne emberi szónak, hanem tőled jövő üzenetnek. Hadd tudjunk túllátni azon, aki szól, és lélekben megragadni téged, az Urat. Mert az Úr az, aki segíthet rajtunk. Aki adhatja azt az egy mondatot, adhatja lelkének erejét, adhatja a mennyei kincseket, melyek bennünket meggazdagítanak, és onnan, ahol éppen vagyunk, tovább segítenek életünk útján. Szólj hát a mi szívünkhöz, lelkünkhöz, személyesen. És add Istenünk, hogy ez az istentiszteleti óra szolgálja a mi épülésünket, gazdagodásunkat. Jézusért, ami megváltónkért kérünk, hallgass meg fohászunkat. Amen. Készüljünk az ige meghallgatására a 25. Zsoltárunk első két verszaka eléneklésével. A 25. Zsoltárunk így kezdődik, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram.
Jesus.
Istennek ígéjét, úgy, amint az írva található a Lukács evangélium a 16. fejezetének első 8 verséből. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt a Lukács evangéliumából, a 16. fejezetből az első 8 verset hallgassuk meg figyelemmel és alázattal. Majd azt mondta a tanítványainak, volt egy gazdag ember, és volt annak egy sáfára, akit bevádoltak nála, hogy eltékozolja vagyonát. Előhívatta azért, és azt mondta neki, mit hallok felőled? Adj számot a sáfárságodról, mert különben nem lehetsz tovább sáfár. A sáfár azt mondta magában, mit évő legyek, ha az uram elveszi tőlem a sáfárságot. Kapálni nem bírok, koldulni szégyellek. Tudom, mit tegyek, hogy amikor a sáfárságomtól megfosztanak, befogadjanak engem a házaikba. És magához hívatta urának minden egyes adósát, és azt mondta az elsőnek, mennyivel tartozol az uramnak. Az pedig így felelt, 100 korsó olajjal. És azt mondta neki, vedd az írásodat, ülj le, és írj hamar 50-et. Azután azt mondta a másiknak, te mennyivel tartozol. Az pedig így felelt, 100 kórus búzával. És azt mondta annak, vedd az írásodat, és írj 80-at. És dicsérte az Úr a hamis sáfár, hogy eszesen cselekedett, mert a világ fiai a maguk nemében eszesebbek a világosság fiainál. Olyan ez a történet az Új Szövetségben, mint egy krimi, mint egy detektív regény. Hiszen van benne bűncselekmény, sikkasztás, van benne okirathamisítás, van benne bűnszövetség is, hiszen összefognak az emberek a gazda ellen. És amikor mindezeket halljuk, akkor elcsodálkozunk azon, hogy egy ilyen történet hogyan kerülhetett bele a Bibliába. Nos, olyan módon, hogy a mi Urunk megváltónk Jézus Krisztusunk a valós világban élt benne. Nem mint egy üvegbúra alatt, hanem a mindennapoknak az eseményét látta és szemlélte. A jót is, de az ilyen visszásságokat, az ilyen vétkeket is. És az a csodálatos, hogy mindenről az Istenhez jutott. Mindennel kapcsolatosan el tudott mondani olyat az övéinek, ami építette és nevelte. Hova szeretnék mindezzel kiukadni? Oda, hogy mi sokszor az Istennel való kapcsolatunkat bezárjuk egy steril világba. Legyen az például a templomi közösség, hogy eljövünk ide, végigüljük ezt az egy órát, vagy másfél órát, átéljük itt azt, hogy az Úristen szól hozzánk, üzen valamit, terve van a mi életünk felől, és aztán visszamegyünk, és itt hagyjuk az Úristent. Vagy elmegyünk egy-egy házi bibliórára, vagy a gyalúi csendes napokra, vagy nagy ritkán, vagy talán gyakrabban felnyitjuk a Szentírást, elolvasunk néhány igeverset, vagy imára kulcsoljuk a kezünket, és ezekben a pontokban átéljük azt, hogy az Isten jelen van. Az Isten szól hozzánk. Az Istennek tervei vannak. De akkor, amikor újból hazamész, amikor újból konfliktusba keveredsz a szomszédoddal, vagy a társaddal, vagy a munkaadoddal, akkor, amikor igazságtalanságok, amikor korrupció ér, akkor mit kezdesz az Istennel? Itt megrakadunk, megrekedünk, és kész. Itt halljuk az ő igéjét, és minden itt marad. Nem látszik abból semmi meg a mindennapokban. Jézusnak ez a szemlélete arra tanít meg bennünket, hogy mindenhonnan és mindennel kapcsolatosan el lehet jutni az Istenhez. Akkor is, hogyha valami jót, ha valami áldásosat látsz az életedben, a környezetedben, de akkor is el lehet jutni az Istenhez, ha te is ilyen visszásságokkal, ha ilyen vétkekkel szembesülsz. Hadd említsek néhány példát. Jézus Krisztus a hegyi beszédben azt mondja, hogy nézzétek meg a mezei liliomokat, hogy mennyire szépen öltöztette fel az Úristen, hogy szebbek Salamon minden dicsőségénél. Rátekint Jézus a világra, És azt mondja, hogy ebben meglátom az Istennek teremtő hatalmát. Vagy ránéz az égi madarakra, és azt mondja, hogy nézzétek meg, nem vetnek, nem aratnak, csőrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket, nem vagytok-e sokkal drágábbak náluk. Rátekint a madára, és meglátja abban is az Isten, az Istennek gondviselését. Az, hogy az Úristen gondoskodik a madárról is, és gondoskodott mindeddig rólunk is. Vagy hazamegy, és azt látja, hogy a háziasszony kenyeret készít, és abba belehelyezi a maga kovászát. És annak nyomán a kenyérmassza nagyobb őrtartalmat vesz fel. És azt mondja, hogy az Úristen is így a maga kovászát belehelyezi ebbe a világba. Azért, hogy az ő ígéje terjedjen. Vagy ugyanez, hogy a háziasszony elveszi az egyik pénzdarabját. És mindent megtesz annak érdekében, hogy azt megkapja. Kitakarítja a házat, a háznak minden egyes szegletét végigvizsgálja, azért, hogy megkerüljön az az elveszett pénzdarab. És akkor, amikor Jézus Krisztus ezt az egyszerű történést látja, akkor azt mondja, hogy az Isten is így keres bennünket. Mi is így elgurulunk, mint egy pénzdarab, és az Úristen mindent megtesz annak érdekében, hogy újból az ő közelségébe kerüljünk vissza. Vagy kimegy Jézus Krisztus a földekre, látja, hogy a magvető elveti a maga magját, és valami a tövises helyre esik, valami köves helyre, és valami a jó földbe hull. És ezzel kapcsolatosan is eljut az Istenhez. És azt mondja, hogy az Úristen is így veti a maga magját, az ő ígéjén keresztül, ezen az Isten tiszteleten is. És van, ami tövises helyre esik, van, ami köves helyre, de van olyan, ami jó földbe hull. Vagy látja a házépítést. Azt mondja, hogy életünk házát is lehet kősziklára, de lehet fövényre, homokra építeni. És amikor jönnek a próbák, jönnek a viharok, a kísértések, akkor látszik meg, hogy mire építetted életednek a házát. És itt van ez a sikkasztás történet. És ezzel kapcsolatosan is tud olyat mondani Jézus Krisztus, ami életünket neveli, gondozza. E történet által is az Isten bánásmódjáról, az Isten cselekvéséről beszél velünk szemben. Pénteken már tudtam, hogy mi lesz a ma délelőtti alapíge, és megvallom nektek őszintén, hogy megpróbáltam még inkább, különösképpen is a pénteki eseményekre úgy tekinteni, hogy abban igyekezzen meglátni az Istent. Az Istennek apró munkáját, vagy az Istennek példáját. Pénteken Kárpát-medencei lelkész foci bajnokságon voltunk a kolozsvári lelkészekkel, és ilyen apró eseményekre figyeltem fel, hogy akkor, amikor valaki véletlenül elesett a pályán, akkor mindig akadt egy olyan személy, aki felsegítette. Az irgalmasságnak a mozdulatát látta meg, és az irgalmas samaritánusnak a története jutott eszembe. Akkor, amikor éjszaka hazafele utaztunk, nagyon sűrűn esett az eső. És eszembe jutott az az ige, hogy ahogy az eső hull az égből és megöntözi a földet, és nem tér oda vissza, ugyanúgy az Úristen ígéje is szól. És nem tér vissza üresen, hanem megcselekszi azt, amit akar. Hogy akkor, amikor nagyon kevesen vagyunk egy-egy Isten tiszteleten, szombat délután vagy vasárnap délután, akkor ez az ige vígasztal engem, hogy az Isten ígéje szól, és meghozza a maga gyümölcsét. Lehet nem akkor, és lehet nem olyan formában, ahogyan én gondolom. Korom sötétben utaztunk hazafele, és bizony volt olyan pillanat, amikor szorongva éreztem magam, mert nem voltak a legmegfelelőbbek a látási viszonyok. Azonban akkor, amikor beérkeztünk egy kisebb városkába, vagy egy lakott területre, amely ki volt világítva, akkor olyan megnyugtató érzés fogott el, hogy most már könnyedebben látom az utat. Jézus Krisztus is így akarja a szorongásunkat eloszlatni. Így akar bennünket láttatni ebben a világban a maga fényénél. Magyarországon az egyik lelkipásztornál megálltunk, és elmondotta, hogy nagyon bő termés volt ebben az esztendőben. Nagyon sok almája lett. Lementünk a pincéjébe, és megnéztük, és csupán egyetlen egy láda volt, amiben rothadó almák voltak. A többi ládában mind-mind nagyon szép, hatalmas almák, gyümölcsök. És az jutott ezzel kapcsolatosan eszembe, hogy a világunkban átvitt értelemben mennyire fordított ez az arány. Hogy mennyire kevés az a gyümölcs, amely kívül is, és belül is teljességes, egészséges, nem rothadó. Mert van olyan alma is, ami kívülről talán szépnek tűnik, és belül rothad. Sorolhatnám tovább a példákat, és ez az ige arra tanított meg engem, hogy igyekezzek így nézni a világra, így gondolkodni. És akkor a sátán nem fogja elvenni a gondolatainkat valami más irányba. Ennek az az áldott következménye, hogy nem csupán időleges találkozásom vagy pillanatnyi találkozásaim vannak az Istennel, hanem állandó viszonyban vagyok vele. És ennek az az áldott következménye, hogy nem maradok meg egy állapotban, hogy tovább fejlődik az én lényem, tovább mélyül a vele való kapcsolatom, tovább tisztul a hitem. Még az ilyen sikkasztás történet által is tud olyat mondani Jézus Krisztus, ami életünket építi, neveli. Ez tehát az első gondolatkör, amit ki szerettem volna emelni. A második gondolatkör arra vonatkozik, hogy ez a történet, amit itt elmond, az a korabeli izraeli hagyományokból táplálkozik. Hogy tényleg ilyenek voltak az életviszonyok. Hogy akinek sok földje volt, nagy gazdasága volt, az nem maga művelte meg a földet, hanem rábízta egy másik emberre. Magyarul ezt ma így mondanám, hogy a szolgatisztre. Az ő feladata volt eldönteni, hogy melyik parcellába mit fog vetni. Az ő feladata volt eldönteni, hogy hány emberre van szükség, hogy mekkora just, mekkora adományt fogunk majd adni ezeknek az embereknek. A gazda csak úgy időnként járt ki a földre. Talán nagy ritkán kiment, megnézte a munkálatokat, és aztán őt igazából csak az eredmény érdekelte, hogy mindazt, amiben megegyeztek, azt meg fogja adni az a sáfár. Ilyenek voltak a korabeli viszonyok. És amikor ezt a példázatot elmondja Jézus Krisztus, mindjárt az első mondatban van egy olyan gondolat, amit ki szeretnék emelni. Így hangzik, hogy tudnélik, egy gazdag embernek volt egy sáfára. Egy gazdag embernek volt egy sáfára. A példázat szimbólum rendszerében a gazdag ember nyilvánvalóan, hogy az Úristen jelképezi. A gazdag Istent. Tudjátok, azon gondolkodtam el, hogy vajon rajtunk, sáfárokon látszik-e az, hogy nekünk ilyen gazdag Istenünk van. Mert annyira gyakran előfordul az, hogy a gazdag Istennek egy szegény, egy nyomorult gyermeke sáfára van. Gazdag a mi Istenünk például megbocsátásban. Gondolj csak önmagad életére. Hány vétkedet már megbocsátotta? Hány bűnödet a háta mögé vetette, és többet nem emlékezik arra? És mi annyira nehezen tudunk egymásnak megbocsátani. Annyira nehezen tudunk irgalmasságot gyakorolni. Édesanyám polgármesteri hivatalban dolgozik, mint agrármérnök, földekkel foglalkoznak, és annyira gyakran látja ezt, hogy generációkon keresztül tartják a haragot, mert annak idején nagyapám vagy dédnagyapám egy fél métert vagy egy métert elvett a másiknak területéből, és azóta nem tudtak egymásnak megbocsátani. Vagy Cserealján a vásárhely egyik gyülekezetben, ahol jártam ifjúsági bibliaórákra, létrejött egy keresztény együttes, és nagyon építő volt az ő szolgálatuk. Azonban egy idő után történt valami, hogy két személy összeütközésbe került. Konfliktusba. Nem tudtak egymásnak megbocsátani, és nem tudtak egy teremben együtt lenni, és továbbra is szolgálni. Aztán jókora idő kellett elteljen, míg újból kibékültek, és újból folytatták azt a munkát, azt a szolgálatot, amit annak előtte elkezdtek. Olyan szomorú, amikor a gazdag Istennek, a megbocsátásban gazdag Istennek ilyen szegény sáfárai vagyunk. Hogy az Úristen gazdag hatalomban, ezzel a hatalmas kézzel rendezi ezt a világot, és a világban rendezi a te életedet is. És hajlamosak vagyunk erről elfeledkezni. Nagy a probléma is talán az életedben, de az Isten nagyobb még a te problémádnál is. És amikor erről elfeledkezünk, akkor panaszkodóak vagyunk, aggodalmaskodóak, kicsinyítőek. Hogy az Úristen gondoljunk bele, mennyire gazdag szeretetben. Egyetlen fiát adta érettünk, És mi legtöbbször még a szeretteinket sem tudjuk igazán szeretni, nemhogy az ellenségünket. A 18. században történt az, hogy egy lelkipásztor több gyülekezetbe is eljárt szolgálni, szorvány gyülekezetei voltak, és általában esténként lovon tért haza. És az egyik ilyen alkalommal egy rabló megállította is, és elvette tőle mindazt, amilyen volt, a karóráját, meg néhány garasát. És miután megtett ez a rabló néhány lépést, már indult volna hazafele, még utána kiáltott a lelkész, és azt mondta, hogy álljon csak meg egy pillanatra, mert a legnagyobb kincset, ami nálam van, azt nem vette el. Csodálkozott ez a rabló, hogy hát hogy nem vette ő észre, átkutatta teljességgel, visszament hát, hogy elvegye ezt a kincset, és akkor elmondta neki a lelkész, hogyha majd megszólal a lelkiismerete, hogyha majd fájni fognak a bűnei, jusson eszébe, hogy Jézus Krisztus magáért is meghalt. Aztán útnak engedte ezt a rablót. 10 év múlva újból találkoztak. De már úgy találkozott ezzel az emberrel, mint aki megtért. Mint akinek a legnagyobb kincs Jézus Krisztus. Talán kezdetben a lelkészben is ott volt a harag, az indulat, hogy valaki igazságtalanul elveszi azt, ami nálam van. De miután ez a rabló megtett néhány lépést, utána a szeretetnek ezzel a mozdulatával tudott felé közeledni. Hogy nem tudta úgy elengedni ezt az embert, hogy a legnagyobb kincset számára is ne adhassa át. A legjobbat kell akarjam neki is. Sokszor még a hozzánk közel állókat sem tudjuk igazán szeretni, nemhogy az ellenségünket. Szeretetben is mi annyiszor szegények vagyunk. Vagy ez az Isten gazdag bölcsességben. Mindenre van megoldása. Mindenre vannak A, B vagy C variáció tervei. És mi sokszor balgán, meg hadd mondjam így, bután elfaszaroljuk az életünket. Lehet, hogy a melletted ülő látja azt, hogy nem jó az az út, amin tovább indulsz. És az Úristen általa figyelmeztetne téged, és mégis a veszedelembe mész. Mégsem hiszük azt, hogy az Úristen gazdag a bölcsességben. Egy gazdag Istennek volt egy sáfára. Olyan jó testvéreim, hogy gazdag a mi Istenünk minden területen. Bármilyen helyzetben mehetsz hozzá. Azért, hogy ne szegényedjünk meg, hanem általa mi magunk is meggazdagodjunk megbocsátásban, hatalomban, szeretetben, bölcsességben. Aztán a következő mozzanat, amit kiragadnék ebből a történetből, az az, hogy bevádolják ezt a sáfárt. Tudnélik azzal jogosan, hogy eltéfozolja a gazdának a vagyonát. És most ezt vegyük egy kicsit magunkra, és ezt próbáljuk alkalmazni. Hogy mi van akkor, hogyha bennünket vádolnak be? Mert mindannyiunknak vannak olyan sötét oldalai, ami miatt bevádolhatnának. Akkor, amikor bennünket vádolnak be, akkor talán két dolog érdekel különösképpen. Hogy ki az, aki bevádolt, és mi a vád. Legtöbbször a környezetünk vádolhat bennünket. És minél szűkebb ez a környezet, annál inkább van, mit felrónia nekünk. Bennünket is vádolnak. Vádolhat egy könyv. Vádlevél lehet egy könycsepp, ami miatta csordult ki a másik embernek az arcán. Vagy vádolhat egy összetölt öröm és békesség, ahol te fogtad a kalapácsnak a nyelét, és te törted össze a másik ember életében. Vagy vádolhat egy elmulasztott jó, vagy egy megcselekedett rossz, amikor megint világíthattál volna, és helyette csak sötétséget árasztottál magad körül. Vagy vádolhatnak azok a helyzetek, amikor nem voltál őszinte. Amikor nem azt mondtad, amit gondoltál, és nem azt tetted, amit mondtál. Hogy vádolhatnak bennünket azok a helyzetek, amikor már nem vettük fel a harcot a gonoszsággal szemben. Amikor már közömbösek voltunk. Amikor már legyintettünk az egészre, és azt mondtuk, hogy ebből már úgysem lesz megoldás. Az Úristen nem úgy vádol bennünket, ahogy a bíróságon, hogy papírra vetik, hanem így másképp. Egy könycsebben, egy őszülő hajszálban, egy arcra kelülő ráncban, egy rossz kinézetben, egy sóhajban. Azt akarja az Úristen, hogy érezzük meg azt, hogy szegény sáfárai vagyunk. Hogy annyiszor nem úgy éltünk, ahogyan ő azt elvárta tőlünk. Bizony sok mindent csináltunk, ami miatt mi magunk is szégyenkezhetünk. De a szégyen, a bűnöknek égetése, az a csend, ami kívülről, mert sokszor belülről a lelkünket megüli, azon jó tovább lépni. Jó, hogyha ezt a lépést megtesszük. Jó, ha átérezzük, ha őszintén megvalljuk, hogy szegény sáfárai vagyunk az Úristennek. De van egy második lépés, és erről nem ez a történet beszél, hanem az új szövetség. Hogy tudnélik Jézus Krisztus ezt a vádlevelet felszögezte a keresztfára. Azért, hogy szabad járásod lehessen az atyához. Szegény sáfárai vagyunk az Úristennek, de ha hiszünk benne, kegyelmet nyert, bocsánatot nyert sáfárai. És végezetül a negyedik mozzanat, amire ki szeretnék térni, az az, hogy akkor, amikor ez a sáfár próbálja menteni a maga helyzetét, és hívja azokat, akikkel megszerződött, most úgy döntött, hogy kevesebbet fog beírni a szerződésükbe. Érzi azt, hogy ki fog kerülni a munkahelyről, az állásáról. És akkor, amikor látja ezt az ügyeskedését, látja ezt a bölcsességét a gazda, akkor megdicséri. Azt mondja, hogy a magad nemében, a világ fiainak nemében bölcsen cselekedtél. Tudja azt, hogy ha kikerül az állásából, akkor majd talán szüksége lesz olyan személyekre, akik őt befogadják. Barátként viszonyul ezekhez a személyekhez, azért, hogy ezek a barátok majd viszont segítsék, és befogadják őt. Nyilván nem a csalást helyesli itt az Úristen. Tehát nem azt helyesli, hogy mi is hasonló módon, az Isten fiai is hasonló módon kell cselekedjenek, hanem ezt a fajta mozdulatot, vagy ezt a fajta vonást kell nekünk elsajátítani, hogy bölcsen cselekedjünk. Mit is? Azt, hogy a sáfár bölcsen kihasználta az utolsó óráknak a lehetőségét. Ez a sáfár bölcsen kihasználta az utolsó óráknak a lehetőségét. Mire használjuk el az időnket? Bölcsen használjuk el azt az időt, amit az Úristentől kaptunk, mert annyiszor elpazaroljuk a mi életünket, annyiszor balgaságokkal töltjük el, haszontalanságokkal, ahelyett, hogy az Úristen mennyei tartalommal tölteni meg a mi életünket, és valóban azzal foglalatoskodnánk, ami az ő ügyét előrébb viszi. Az egyik író fogalmazott meg egy búcsú levelet akkor, amikor megtudta, hogy nyirokrákot kapott. Csak napjai voltak már hátra. Tudta azt, hogy nem sokára el fog távozni ebből a földi világból. Mielőtt azonban eltávozott volna, azelőtt megfogalmazott egy búcsú levelet, amit elküldött a szeretteinek, meg az övéinek. És ebben a búcsú levélben az fogalmazódik meg, hogy mennyire fontos és becses az idő, hogy mennyire fontos bölcsen kihasználni még azt a kegyelmi időt, amit ajándéképpen kaptál az Úristentől. Talán többen ismeritek ezt a búcsú levelet, én csupán részletet hadd olvassak fel ebből. Ha Isten egy pillanatra elfelejtené, hogy én csak egy ronybábú vagyok, és még egy kis élettel ajándékozna meg, azt maximálisan kihasználnám. Talán nem mondanék ki mindent, amit gondolok, de meggondolnám azt, amit kimondok. Értéket tulajdonítanék a dolgoknak, nem azért, amit érnek, hanem azért, amit jelentenek. Ha Isten megajándékozna még egy darab élettel, egyszerű ruhába öltöznék, hanyat feküdnék a napon, fegyetlenül hadva nem csak a testemet, hanem a lelkemet is. Szárnyakat adnék egy kisgyereknek, de hagynám, hogy magától tanuljon megrepülni. Annyi mindent tanultam tőletek, emberek. Megtanultam, hogy mindenki a hegytetőn akar élni, anélkül, hogy tudná, hogy a boldogság a meredély megmászásában rejlik. Megtanultam, hogy amikor egy újszülött először szorítja meg parányi öklével az apja ujját, örökre megragadja azt. Megtanultam, hogy egy embernek csak akkor van joga lenézni egy másikra, amikor segítenie kell neki felállni. Senkinek sem biztos a holnapja, sem öregnek, sem fiatalnak. Lehet, hogy ma látod utoljára azokat, akiket szeretsz. Ezért ne várj tovább, tedd meg ma, mert ha sohasem jön el a holnap, sajnálni fogod azt a napot, amikor nem jutott időd egy mosolyra, egy ölelésre, egy csókra, és amikor túlságosan elfoglalt voltál ahhoz, hogy teljesíts egy utolsó kérést. Tartsd magad közelében azokat, akiket szeretsz, mondd a fülükben, mennyire szükséged van rájuk, szeresd őket és bánj velük jól, jusson időd arra, hogy azt mondd nekik, sajnálom, bocsáss meg, kérlek, köszönöm, és mindazokat a szerelmes szavakat, amelyeket ismersz. Senki sem fog emlékezni rád a titkos gondolataidért. Kérj az Úrtól erőt és bölcsességet, hogy kifejezhesd őket. Mutasd ki barátaidnak és szeretteidnek, mennyire fontosak neked. Ha tudnám, hogy ma látlak utoljára aludni, erősen átölelnélek, és imádkoznék az Úrhoz, hogy a lelked őre lehessek. Ez a sáfár és ez az író is átélte azt életének utolsó pillanatában, hogy mennyire nem mindegy, mivel töltjük az időnket. Hasznos és becses az az idő, amit az Istentől kaptunk. És ebből a búcsúlevélből kitűnik az is, hogy melyek a legfőbb értékek. A szeretteinkkel való kapcsolat, a barátainkkal, hogy kifejezhesd az érzéseidet. A bölcsesség, amit az Úristentől kaptál, hogy vigyázok a nyelvemre, és vigyázok a szívemre, hogy rosszra ne csábuljon, hanem a jóban foglalatoskodja. A legfőbb érték az Istennel való kapcsolatom, hogy tartozom hozzá, hogy bármikor hozzáfordulhatok. Egy gazdag embernek volt egy szegény sáfára. De ha hiszünk az Istenben, akkor mégiscsak bocsánatot és kegyelmet nyert sáfárai lehetünk. És így tudjuk aztán majd bölcsen kihasználni a tőle kapott időt. Próbáljuk meg ezzel az idővel ezután jobban, bölcsebben az Isten akarata szerint sáfárkodni. Ez a részlet, amit most felolvastam közöttetek, ennek néhány példányát hátul az asztalnál meg lehet kapni. Vigyük magunkkal, és osszuk szét másoknak is. Amen. Válaszoljunk az íge szavára a 455-ös számú énekünk első és második verszaka eléneklésével. A 455-ös számú énekünk így kezdődik: Nagy vagy te Isten, nagy a te hatalmad.
Mindenható, így ő hatalmadra.
Segíts bennünket, Istenünk, hogy ne korlátozzuk a veled való találkozást, a te lényednek meglátását, közelségednek megérzését a templomi alkalmakra, vagy az imádságra, bibliaolvasásra csupán, hanem hadd legyen miénk Jézus Krisztusnak szemlélete, aki mindenben és minden mögött és felett az Istent látta meg. A virágról is, a madárról, a földműves munkáról, az asszonynak munkájáról, sőt, még az ilyen gonoszságról is, mint ami ebben a történetben hallottunk. Mindig eljutott az Istenhez, és mindig tudott számunkra olyan tanítást mondani, ami bennünket nevel, ami bennünket épít. Hadd legyen ilyen a mi szemléletünk is, hogy mindig mindenről te juss eszünkbe, hogy így legyen egyre szorosabb a veled való kapcsolat, és így váljon egyre teljesebbé, hogy az élet minden pillanatában tudhatjuk, hogy veled élünk, és veled van találkozásunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te gazdag vagy. Add, hogy a mi életünkön is tükröződjék ez a gazdagság. Ha te megbocsátasz, kész vagy minden bűnünket eltörölni. Add, hogy tudjunk mi is gazdagok lenni a megbocsátásban. Ha te szeretsz bennünket véghetetlenül, akkor hadd árasszuk mi is tovább ezt a szeretetet. Ha te bölcs vagy, és mindig tudsz eligazítást adni, akkor hadd kérjük el, és ne éljünk ostobán és balgán, úgy, hogy magunkat és másokat is romlásba viszünk. Segíts bennünket, hogy a mi életünk is mutassa azt, nekünk ilyen gazdag Istenünk van. Légy velünk, hogy legyen bátorságunk a vádlottak padjára ülni, mert bizony könnyek, szomorúságok, fájdalmak, sötét kupacok vádolnak bennünket. Add, hogy tudjunk oda leülni. Tudjunk igazán életünkbe nézni, érezzük át a véteknek súlyát, de utána halljuk meg a felmentő ígét is, hogy ezt a bűnlevelet, vádlevelet te felvitted a keresztfára, és megsemmisítetted. Elhordoztad a büntetést azért, hogy lekerüljön vállunkról ez a teher, és mi bocsánatot nyerjünk. Taníts meg minket arra is, Istenünk, hogy bánjunk jól a számunkra kirendelt kegyelmi idővel. Töltsük meg azt értékekkel, és ne hiába valóságokra, vagy ne rossz dolgokra használjuk. Légy mellettünk. Te formáld szívünket, gondolatainkat, érzésvilágunkat, és te adj erőt a jónak megcselekvésére mindenkor. Imádkozunk a templomban lévőkért. Te fogd a kezünket a hazafelé vezető úton, te vedd gondjaidba szükségeinket, és add meg számunkra azt, ami igazán épít, és előbbre visz. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen. Foglaljunk helyet, és csendes imádságban vigyük könyörgésünket Isten elé. Áldott vagy Istenünk, aki meghallgatott könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyermeksírás is jelezte azt, hogy keresztelési istentisztelettel folytatjuk együttlétünket. Keresztelésre készülve a 255. számú énekünk első és második versszakát énekeljük. Ó, örök Isten, ki atyánk vagy nékünk!
Isten hozta a Balázs családot, Balázs, Sándor és Giorgetta Mihályla gyermekét fogjuk keresztelni, akit úgy hívnak, hogy Alexandra, ez a nagyhangú kicsi leány, aki reméljük, hogy túléli ezt a keresztelési együttlétet. Gyertek, testvérek, hallgassuk meg, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Írva található ez a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben a következő képpen. És hozzájuk menvén Jézus szól a nékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És ímé, én kiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Testvérek, a keresztség nagyon ismerős igéjében Jézus Krisztusnak a telgy hatalmú kijelentését halljuk először. Mégpedig azt a kijelentést, ahol úgy fogalmaz, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. jobb lesz, ha az anyuka veszi át. Most testvéreim, Jézus Krisztus olyan hatalomra hivatkozik, amit az Atyától kapott. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Ennek a különös isteni hatalomnak a birtokában járt ő hozzánk hasonló emberként közöttünk, és lám ezt a hatalmát nem arra használta fel, hogy kegyetlenül megtorolja az ellene lázadó embert, annak a bűnét, hanem ezt az isteni hatalmát az ember megmentésére használta fel. Ennek az isteni hatalomnak a birtokában hangzik el aztán egy telj hatalmú parancsa Jézusnak, amikor azt mondja a tanítványainak elmenvén, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atya, Fiú és Szentlélek Istennek nevében. Nos, csak egy telj hatalmú úr mondhat ilyen telj hatalmú parancsot, ami az egész emberiségre vonatkozóan Isten megmentő tervét szeretné érvényesíteni. És lám, Isten megmentő szándéka még a gyermekeinkre is ki akar terjedni. Igen, az ilyen kicsi apróságokra is, akikről kénytelenek vagyunk elfogadni azt a megállapítást, hogy mindnyájan bűnben fogantattunk és születtünk, vagy bűnben melengetett engem az én anyám, ahogy mondja, egyik zsoltáros a gyönyörű bűnvallásába. Igen, ennek a hordozóiként érkeztünk a világra, és megyünk tovább az élet útján, és ezért van szükségünk arra, hogy a megváltó Krisztussal kereszteződjék mindnyájunk életének az útja, még a gyermekeink útja is. És ha ez megtörténik, akkor elhangzik egy teljhatalmú ígéret is a teljhatalmú kijelentés és parancs után. Ez az ígéret pedig így hangzik, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetén. Nyilván erre nagy szükségünk van, hogy egy teljhatalmú, minket szerető Isten Jézus Krisztusban együttérző szeretettel velünk legyen mindenkor a világ végezetéig, a gyermekeinkkel is. Mert hogy mi szülők, keresztszülők, nagyszülők nem mondhatunk soha ilyet, hogy velük leszünk minden nap a világ végezetéig, előbb-utóbb el kell engednünk gyermekeink kezét, és ők rá kell, hogy találjanak arra a másik kézre, arra az isteni kézre, amelyik jobban tud gondoskodni róluk, mint mi szülők, vagy keresztszülők, vagy nagyszülők. Dragi mei, haideți să ascultăm ce a spus Domnul nostru Iisus Hristos în legătură cu botez. Citim din Evanghelia lui Matei, capitolul 28, unde spune, Iisus s-a apropiat de ei, adică de ucenicii săi, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul lumii. Amin. Dragii mei, aici se aude proclamarea puterii depline. Cine are putere deplină în această lume? Niciun om nu are această putere deplină. decât Domnul nostru Iisus Hristos, care a primit această putere de la Tatăl. Pentru ce a folosit Domnul nostru Iisus Hristos această putere de plină, această putere divină? Nu pentru pedepsirea omului căzut în păcat, ci pentru mântuirea omului, pentru eliberarea omului de sub jugul păcatului, pentru eliberarea și mântuirea copiilor noștri. Și iată, se aude după această proclamare a puterii de pline și porunca puterii de pline. Când spune, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, Fiului și Sfântului Duh. Deci, această poruncă a puterii de pline vine în ajutorul nostru și în ajutorul copiilor noștri. Și a treia oară se aude aici promisiunea puterii de pline. Ce promite Domnul nostru Iisus Hristos? Iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul lumii. Noi, oamenii, nici părinții, nu putem spune copiilor noștri că noi vom rămâne mereu cu ei. Vine odată timpul când trebuie să le dăm libertatea să se desprindă din sânul familiei și să plece pe drumul lor. Noi, oamenii, avem o viață care se termină odată, dar iată Domnul nostru Iisus Hristos, Cel care este prezent mereu, vrea să fie alături de noi în fiecare zi a vieții noastre. Și iată această promisiune divină, promisiunea Domnului Iisus Hristos este valabilă și pentru această fetiță, acum când va fi ea pecetluită cu semnul botezului, cu apa botezului. Mielőtt a sákramentumot kiszolgáltatnám, két kérdést intézek felétek, kedves szülők, keresztülők, melyekre feleljetek meg hallható szóval. Înainte ca pe baza poruncii lui Iisus Hristos aș celebra botezul, vă pun două întrebări la care vă rog cu drag să răspundeți cu glas tare. Hallgassuk meg fennállva ezeket a kérdéseket. Azt kérdem, először akarjátok-e, hogy egy kisgyermek, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszent egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék. Deci, doriți ca această fetiță, prin Sfântul Botez, să fie primită în împărtășirea Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, în Sfânta Biserică. Doriți acest lucru. Másodszor ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről, majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával. Promiteți că această fetiță va fi educată în așa fel încât să-și mărturisească credința creștină în comunitatea creștinilor cu ocazia confirmării. Ígéritek-e, promiteți acest lucru? Gyertek, most tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ott ül az Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk szörben. Istenünk, édesatyán, köszönjük háladással, hogy te vagy az élet ajándékozója. Köszönjük neked ezt az új életet. Köszönjük, hogy őt örömforrásul ajándékoztat szülőknek, nagyszülőknek, keresztszülőknek, és gazdagodásul a te földi anyaszent egyházadnak. Ezért akarod őt megpecsételni már is a keresztség által, hogy ő is oda tartozzék a te szövetségedbe. Istenünk, segítsd őt felnőni testben és lélekben, hitben erősödve, Isten és emberek előtti kedvességben azért, hogy növekedése egyben gazdagodása is legyen a te földi anyaszent egyházadnak, hogy legyen egy hitvalló keresztényné felnövekvő életével, legyen olyan tanítványoddá, akiben megtestesül Isten üdvözítő akarata. Tamis mulțumim min pentru această viață nouă, binecuvântează această viață și păzește această viață pentru tine și binecuvântează părinții nașii, bunicii, ca să fie de ajutor pentru educarea acestei copile, ca să crească în credință și să fie un ucenic de al tău, Doamne. Amin. Most következik a keresztelés.
Alexandra, keresztellek én téged az atyának, a fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen. A numele Tatălui, Fiului și Sfântului Duh. Amen.
Az Úr áldja meg és őrizze meg kisgyermeket, adjon neki növekedés testben és lélekben, Isten és emberek előtti kedvességben. Binecuvântare tárjási hárului Dumnezeu să fie cu această copilă. Amin. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Énekeljük a 255-ös ének negyedik versét. 255-ös ének negyedik verse így kezdődik. Az Atya, Fiú és Szentlélek Isten téged, te kisded mindig úgy segítsen. Testvérek, áldás előtt hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati perselyben mai nap folyamán is külön adományokat fogadunk el egy kárpát-aljai konferencia központi épületének a gyors felújítása érdekében. Ott Beregszász környékén van ez a konferencia központ, ami október 1-én leégett, a teteje, a fedélzete teljesen leégett, kigyúlt, és nincs anyagi fedezetük hirtelen a tél előtt még helyrehozni ezt a konferencia központot. Nagyon áldásos lelki tevékenység zajlik ifjúsági táborok, felnőtt lelki hitmélyítő csendes napok, konferenciák központja ez, és ebben kérnek tőlünk erdélyi gyülekezetektől is anyagi támogatást. Ne felejtsük, hogy Kárpátalján az ukrajnai nehéz helyzet miatt anyagilag is nagyon mély ponton van az élet. Megjött az Örömhír című gyermeklap, akik megrendelték hátul az asztalnál, vegyék át, elvihetik, de van néhány szabad példány is, 3x50 van egy darabja, színes képekkel teli gyermekírások, gyermekeknek szóló írások és lelki tartalmú folyóirat, ez, ami vihető, vásárolható a gyermekeinknek. Testvérek, amint már jeleztük, a ránk következő hét végén, péntek estétől kezdődően vasárnap délig templomunkban újból a 20 plusz ifjúsági konferencia zajlik, ami egybe esik a reformációi bűnbánati hetünkkel és a mához egy hétre zajló reformációi úrvacsora osztással is. A ránk következő hét tehát bűnbánati nagy hét lesz. Jelzem, hogy mivel most már rövidülnek a napok, este 6 órától kezdjük kedden a bűnbánati istentiszteleti sorozatokat, tehát keddestétől kezdődően várjuk a testvéreket a bűnbánati istentiszteletekre. 6 órai kezdettel. Ebbe kapcsolódunk bele majd péntek este 6 órai kezdettel, amikor kezdődik a ifjúsági konferencia, tehát az már nem speciálisan bűnbánati istentisztelet lesz, hanem hozzájuk csatlakozunk a fiatalokhoz, és vendégszolgálat lesz péntek este. Simon János volt segédlelkészünk, kezdi a konferenciát, kezdő áhítattal péntek este 6-kor. Szombat este szintén 6 órára van időzítve az esti program, ami amúgy egész napos lesz szombaton nyilván, de nem csak az esti 6-os alkalomra várjuk a testvéreket, be lehet kapcsolódni résztvevőként az egész ifjúsági programba, nem csak fiataloknak szól, mert az emberi kapcsolataink ezek lesznek a fő témák, és mindnyájan felnőttek is bizonyára lelki haszonnal okulhatunk belőle. Testvérek, kegyelettel emlékszik a család a 20 évvel ezelőtt elhunyt Nagy Lajos testvérünkre, és az egy évvel ezelőtt elhunyt feleségére, Irén asszony testvérünkre. Ők arab utcai lakosok voltak, itt az imaház mellett laktak, régebbiek ismertük őket. Imádkozó szeretettel állunk a kegyelette emlékező leánya és unokája mellett. Testvérek, ne felejtsük el azt, hogy mához egy hétre következik az óraváltás. Visszatérünk a téli időszámításra, tehát egy órával többet lehet majd aludni. Mához egy hétre, vasárnap, október 30-án, amikor reformációi úrvacsorosztás és istentisztelet lesz, vendég igehirdető szolgálatával, akkor már a téli időszámítás szerint fogunk jönni istentiszteletre, nyilván 10 órára, ahogy szoktuk. Szeretettel hirdetem azt, hogy a 20+ konferencia kapcsán még mindig szükségünk van legalább 9 szálláshelyre, és szeretnénk, ha még a gyülekezet tudna ebben segíteni nekünk, felajánlani egy 2 éjszakai szállás péntek estére, szombat estére. Csak szállást kérünk, legtöbb résztvevője a fiataloknak jön hálózsákostul, úgyhogy akár egy csupasz ágy is elég sokszor. Az étkezés teljes egészében itt fog zajlani közösen. Kérjük, aki még tud ebben segíteni, hát az asztalnál jelentkezzen, iratkozzon fel, ki tud még szállásban segíteni. Ugyanakkor segítő asszony kezekre is szükség lenne e konferencia idejére. Szombat reggelre 7:30-ra kellene 2 asszonytestvér segíteni a konyhára. Szombat délelőtt vagy déltájban 12:30-ra kellene megint 1 vagy 2 személy, és majd szombat este 7 órára 1 személy a konyhai kisegítésre, és vasárnap majd istentisztelet után még 2 asszony testvére lenne szükségük a szervezőknek. Hátul az asztalnál kérem jelezni, feliratkozni, hogy kik tudnak ilyen segítő szolgálattal e konferencián részt venni örömmel és hálaadással, hogy ebben is tudjunk segíteni a fiataloknak a szervezésben. Utolsó hirdetésem az, hogy november 18 és 20-a között lesz a gyarui csendes napok alkalma, amikor szeretettel várunk mindenkit, nagyon gazdag lelki programmal, péntek este 6-tól vasárnap délig vagyunk ott, és várjuk a jelentkezéseket erre a különleges lelki hitmélyítő alkalomra is. Most pedig, testvérek, még egy utolsó hirdetés annak kapcsán, hogy ma, október 23-a az 1956-os magyarországi forradalom és szabadságharc 60. évfordulója. Tudjuk, biztos már láttuk, hallottuk a híradókból, hogy nagy megemlékezések zajlanak, nem csak az anyaországban, hanem a leszakadt részeken is, itt Erdélyben, sőt itt helyben Kolozsvárt is, és megkértek a szervezők, hogy jelezzük, hogy ma délután például 14:30 van egy emlékezés, egy koszorúzás a sétatéri 1956-os emlékműnél, ahol ünnepi beszédet mond Kántor Lajos akadémikus, Dávid Gyula irodalomtörténész és Horváth Anna kolozsvári polgár, csak így jelzik, ugye, hogy tudjuk miért. Aztán 4-től 5-ig délután lesz egy felekezetközi ünnepi istentisztelet a belvárosi unitárius templomba. Este 6-tól lesz egy gálaest a kolozsvári Magyar Operában, és este 8 előtt 4 perccel, ez jelzés értékű, 19 óra 56 perckor kezdődik majd a Mátyás király szülőháza előtti téren egy verses énekes összeállítás, rövid történelmi áttekintés, majd egy fátyás menet indul Dzsida Jenő sírjához, a ázsongáli temetőbe. Várják a szervezők a résztvevőket ezekre a megemlékező alkalmakra. Most pedig ennek jegyében fennállva énekeljük el a nemzeti imánkat, a himnuszt, a 346-os énekünknek az első versét, Isten áld meg a magyar. Istenek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.